Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Ünnepi közgyűléssel emlékezett 1848-ra Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzata. Jelentős vízvezeték és útfelújítási munkák kezdődnek Egerben. Számos felnőtt képzési lehetőséggel várja a jelentkezőket a Putnok és Erényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Ünnepi közgyűléssel emlékezett meg az 1848-as 49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzata. A miskolci eseményen dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár mondott ünnepi beszédet, aki megemlékezett a szabadságharc borsodi hőseiről is. Az eseményen átadták az önkormányzat rangos elismerését, a Lévai József díjat, amelyet idén Szertírmai László művészpedagógus vehetett át, példaértékű szakmai tevékenysége és közösségépítő munkája elismeréseként. Most dr. Dukai Miklós államtitkárt hallják.
Arról kevesebbet beszélünk, hogy mi történt Miskolcon és környékén ezekben az időkben. A szabadságharcban kulcsszerep jutott városunknak, hiszen Felső Magyarország székvárosa és a hazai fegyvergyártás hátországa volt. A forradalom kitörése után ide tette át székhelyét, és innen irányította a Felső Tiszai hadtestet a régió szülötte, Szemere Bertalan kormánybiztos, későbbi miniszterelnök. Az 1849 elején egy időben tartózkodtak Miskolcon olyan jeles elődeink, mint Görgei Artúr, Aulich Lajos, Klapka György, valamint Dembinski Henrik, akik honvéd tábornokként védték a hazát. A várost többször érte megszállás, de az itt élők mindvégig kitartottak. A világosi fegyverletétel híre augusztus 17-én jutott el ide. Ezzel Miskolc is, mint minden más magyar település lakossága, fájdalommal vette tudomásul a szabadságharc bukását. Hogy milyen szerepe volt a városnak a szabadságharcban? Nehéz megítélni. De fontos döntések születtek itt, és vitathatatlan, hogy az 1848-49-es események számos alakja ide kötődött. Fontos és érdemes ezt hangsúlyozni, mivel a történelmi könyvek gyakran csak a fővárosra és a nagyobb csatákra emlékeznek. Miskolc a szabadságharc hátországának egyik legfontosabb bázisa volt. Tisztelt ünneplők! Miskolc neve és gazdag múltja kötelez bennünket, hogy felidézzük azokat, akik a magyar szellemi élet maradandó alakjai voltak. Közéjük tartozik Lévai József is, akinek életútja összefonódott Miskolccal és Borsod vármegyével. Lévai József Miskolcon volt diák, majd 1847-ben tért vissza joggyakornoknak. Szemere Bertalan írnokaként részt vett az 1848-as pozsonyi országgyűlés munkájában, utána a forradalom és szabadságharc viharos időszakában mindvégig hűséges társa maradt. A szabadságharc bukása után jelentek meg első versei, amelyekkel hivatalosan belépett a magyar irodalom világába. 1852-ben a Református Gimnázium magyar-latin szakos tanára lett, majd Borsod vármegye főjegyzőjeként, később alispánjaként szolgálta a közösséget. Élete végéig hű maradt szülőföldjéhez. Nem véletlen, hogy az 1993-ban alapított Lévai József Református Gimnázium méltón viseli a nevét.
Szentérmai László művészpedagógus eddigi életútját Pásztor Imre, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat sajtószóvivője méltatta.
A Lévai József díj azoknak a vármegyében élő és tevékenykedő, vagy a vármegyében született, vagy munkásságukkal idekötődő személyeknek adományozható, akik magas színvonalú tevékenységet fejtettek ki a közösség közigazgatási, közéleti hatósági munkájával és működésével kapcsolatban, illetve a közszolgálat területén kimagasló teljesítményt értek el. A vármegye önkormányzata a Lévai József díjat adományoz Szentérmai László művészpedagógus részére. Szentírmai László eddigi életútját a közösség iránti elkötelezettség és szolgálat, a minőségi szakmai munka iránti következetes igény jellemzi. Tevékenysége szorosan kapcsolódik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéhez, ahol a Sárospataki Tanítóképző Főiskolán pedagógusként, felsőoktatási vezetőként és művészeti szakemberként hosszú időn át formálta a helyi és az országos szakmai közéletet. Pedagógiai pályáját tanárként kezdte, majd művészetpedagógusként, tanszékvezetőként és dékánhelyettesként vállalt meghatározó szerepet a pedagógus képzés fejlesztésében. Oktatói munkájában kiemelt hangsúlyt kapott a hallgatók személyiségfejlődése, a kreativitás kibontakoztatása, valamint a közösségi felelősségvállalásra nevelés. Szakmai tevékenységét a korszerű pedagógiai szemlélet, a nyitottság és az értékközpontúság jellemzi. Nemzetközi tanulmányutakon szerzett tapasztalatait és széleskörű szakmai kapcsolatait következetesen a hazai oktatás és pedagógus képzés javára fordította. Munkájával a művészetpedagógia a nevelés, az oktatás szerves és értékközvetítő részévé vált. Grafikus művészként és bábművészként olyan alkotói és nevelői munkát végzett, amely túlmutat az egyénen és a közösségi élmény, az együttműködés és a kulturális érték átadás szolgálatában áll. A bábművészetet nem csupán művészeti ágnak, hanem nevelési és közösségformáló eszköznek tekinti. Az 1986-ban létrehozott a maga nemében unikális nemzetközi találkozó, a Sárospataki Zsákonban a Bárdon Fesztivál alapítása óta visszaigazolások ezreivel gyarapítja ezen alkotói és oktatói munkahelyes voltát.
A Heves megyei vízmű ZRT tájékoztatása szerint március 12-én csütörtöktől bekötő vezeték cserét végeznek Egerben, a Mátyás Király út 120-132 szám közötti szakaszon. A munkálatok miatt lezárják a Mátyás Király út Kerecsen felé haladó külső forgalmi sávját, valamint az ott található buszmegállót is. A korlátozás, a kivitelezés és az azt követő helyreállítás, illetve az idegdenes útburkolat kialakításának idejére marad érvényben. Ezek a korlátozások így várhatóan április első hetéig tartanak. A bekötő vezetékcsere napján reggel 8 és délután 3 óra között ivóvíz hiányra is számítani kell a Mátyás Király út páros oldalán, a 106-138 szám alatti ingatlanokban, az idegdenes vízellátást a Mátyás Király út 130-as szám előtt elhelyezett lajtos kocsival biztosítják. A szolgáltató közölte, a vízhiány pontos időpontjáról az érintett felhasználókat előzetesen is értesítik, a vízmű az érintett lakosok megértését, az arra közlekedő türelmét és fokozott figyelmét kéri. Hamarosan elkezdődnek azok az útfelújítások, amelyeket régóta várnak az egriek és a környéken élők, tájékoztatott a polgármester. Wagner Ákos azt írta, több mint 6 milliárd forintból 3 fontos útszakasz újul meg. A munkálatok egy része már a hónap elején elkezdődött, és érinti majd az Eger-Noszvaj közötti utat, az Eger-Szalóki bekötő utat, valamint a 25-ös számú főút egri szakaszát is. A felújítások idején terelésekre, félpályás lezárásokra és lassabb haladásra kell számítani több ponton. A munkálatok ugyan átmenetileg nehézséget jelenthetnek a közlekedésben, de a beruházások eredményeként biztonságosabb, korszerűbb és megbízhatóbb úthálózat szolgálja majd Eger lakóit és az ideérkezőket is, írta a polgármester. Egyúttal jelezte, folyamatosan tájékoztatják majd a lakosságot a forgalmi változásokról és a munkálatok aktuális állásáról. Számos felnőtt képzési lehetőséggel várja a jelentkezőket a Putnoki Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola. A részletekről Bácsi Piroska megbízott igazgatót hallják.
A következő tanév tekintetében már megkaptuk azokat a listákat, akik az iskolánkat választották. Szép számú jelentkezőnk van. Most gyakorlatilag látjuk már azokat a tanulókat, akik gondolkodnak bennünk, hogy itt szeretnék folytatni a középfokú tanulmányaikat. A technikus, illetve a szakmunkás osztályainkat fogjuk tudni elindítani. Mezőgazdasági technikust, a mezőgazdasági gépész technikust óriási érdeklődést övezi. A közszolgálati technikus, ahol szintén nem panaszkodhatunk, illetve a szakmunkás osztályok tekintetében azt már látom, illetve nagyjából már lehet sejteni, hogy ugyanúgy el tudjuk indítani a heggesztő, illetve a pékcukrász osztályainkat, valamint a 3 éves gépész osztály is formálódik, amely az elmúlt években nem volt jelen az intézmény képzési palettáján, nem tudtunk osztályt indítani, de most, ha minden összejön, minden összevág, talán azt az osztályt is el fogjuk tudni indítani. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a térségben ne csak a nappali tagozatos tanulókat tudjuk megszólítani, ne csak a 14 és 19 éves korosztályt, hanem azokat a felnőtteket is, akik fiatalok és szeretnének szakmát szerezni. Ebben a mi intézményünk teljes mértékben rendelkezésre áll, és partner vagyunk benne. Két olyan felnőtt oktatást sikerült most meghirdetnünk, és óriási érdeklődésig övezi. Az egyik az erdésztechnikus felnőtt oktatás, ahol nagyon fontos, azt most elmondanom, hogy van még néhány kihadó hely, de talán már ez az osztályindítás a finisébe ér, hiszen több mint 30 jelentkezőnk van erre a képzésre. Itt egy bemeneti követelmény az, hogy az illetőnek, a képzésben résztvevő személynek érettségi bizonyítványa lehet. Hogyha valaki még esetleg érez magában elhivatottságot, és szeretne erdésztechnikussá válni másfél év alatt, akkor itt a lehetőség, ragadja meg és keressen minket bátran. A másik ilyen jellegű oktatásunk az pedig a heggesztő oktatás, ahol még gyakorlatilag egy picikét visszább járunk a szervezésben, ott még van jó néhány kiadó hely. Itt is nagyon fontos megemlítenem a bemeneti követelményt, hogy szakmunkás bizonyítvánnyal kell rendelkeznie a képzésben résztvevő személynek, akkor tud hozzánk heggesztőnek jelentkezni, és szintén egy másfél év alatt el tudja sajátítani a szakma rejtelmeit.
Halálos tűz volt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Alsó-Zsolcán, ahol egy életvitelszerű ellakott melléképület gyulladt ki, közölte a katasztrófavédelem. Az este keletkezett tűzben a Bocskai úton lévő 64 négyzetméteres téglaépület egyik 40 négyzetméteres helyisége és az épület teteje égett. A tűzoltók megfékezték a lángokat, majd az épület átvizsgálásakor egy középkorú férfi összeégett holttestét találták meg. Az épület lakhatatlanná vált, lakói rokonokhoz költöztek. Nem zárható ki, hogy a tűz elektromos okok miatt következett be, azonban a pontos keletkezési körülményeket tűzvizsgálatban tárják fel. A katasztrófavédelem a közleményben arra hívja fel a figyelmet, az elektromos hálózat tervezését és kiépítését bízzuk szakemberre, a hálózatot ne terheljük túl, illetve kerüljük a hibás műszaki cikkek használatát. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz az ég, délután este egy-egy zápor már előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4 és +1, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 10-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. Főbb híreink egy-egy mondatban. Művészet, zene, tavasz, kulturális programkavalkád lesz az idei Egri Tavaszi Fesztiválon. Eldurvult a kampányhelyzet Egerben is, állítja dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom, Heves vármegye egyes választókerületének képviselőjelöltje. Jövőre ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a gyöngyösi Kantáre városi vegyeskar. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Komoly kampányfeszültséget lehet tapasztalni országszerte, ez alól Eger sem kivétel. Számos politikai plakátot megrongáltak az utóbbi időben, nemrégiben a Mi Hazánk Mozgalom plakátjait is. Továbbá online felületeken is lehet tapasztalni elég szókimondó hozzászólásokat. Dr. Pápai Ákos, a Heves vármegye egyes választókerület képviselőjelöltje, kéri a konkurens aktivistákat, hogy tartsák be a szabályokat, valamint a jó ízlés határain belül fejezzék ki véleményüket a közösségi médiában is.
Leszaggatják, kukába helyezik, összeragaszgatják, volt firkálás is, de többségében ez a szaggatás, illetve leragasztás van ipari méretekre, szemre, ilyen orr környékére. Hát nem szerencsés. A teljes város területén mindenhol, mivel viszonylag az egész városra kiterjedően ilyen politikai hirdetés kihelyezésére az önkormányzat ilyen szürke, mi úgy nevezik szürke táblákat helyezett ki. Ezek gyakorlatilag Felnémettől, Lajosvárosig, a Hajdúhegytől, az Almagyar domb aljáig lefedik a várost. Én azt szeretném kérni elsősorban a sajátjaimtól. Hál' Istennek ilyen közterületi rongálást nem végzett az én követő táborom. Tehát azt kérem minden jóérzési Egritől, illetve a politikai konkurensektől, hogy mindenki a saját táborát hívja föl arra, hogy ez egy rossz irány, és hogyha ezen tovább megy a város, a választókerület, akkor ebből csúnya dolgok is születhetnek, amit nem lenne szerencsés megvárni, mert április 12-e után is van élet, és jó lenne akkor is egymás szemébe nézni. És azt gondolom, hogy ahogy én igyekszek, és nagyjából tudok is hatni a követőimre, és gondolom azt, hogy a más politikai erők jelöltjei is tudnak hatni a követőikre. Ezért fordulok hozzájuk.
Eger kulturális intézményei összefogásának köszönhetően az EVA ZRT rendezvényszervezési divíziója szervezésében március 21-től 30-áig, illetve több helyszínen májusig meghosszabbítva, ismét a kultúráé lesz a főszerep a Hevesi Vármegye székhelyen. Az Egri Tavaszi Fesztivál célja, hogy teret adjon a helyi értékeknek, az országosan elismert, valamint világhírű alkotóknak, művészeknek, miközben közösségi élményé formálja a kultúrával való találkozást. Az idei programokról Wagner Ákos polgármestert hallják.
Tavaszi fesztivál, 2026-ban ismét tavaszi fesztivál, ugye több mint 5 esztendeig nem volt Egerben tavaszi fesztivál, 2025-ös esztendőben újraindult ez a programsorozata Egernek, ugyanakkor 26-ban én úgy gondolom, hogy egy jóval stabilabb, jóval nagyobb programkínálattal, jóval erősebb lehetőséggel tudtunk visszatérni, ez is látszik, hogy a kultúra területén azért a város a lehetőségeihez képest évről évre lépkedik előre, egy jóval erősebb, stabilabb alapokon működő tavaszi fesztiválról térünk vissza. A tavaszi fesztiválnak mindig is az volt a, hogy így mondjam, a sava borsa, hogy a egri kulturális életben szereplő intézményeknek egyfajta együttműködésén alapult. Nem csak az intézmények, hanem maga az intézményben dolgozó művészek is részt vettek ezekben a programsorozatokban, és a legfontosabb célja az volt, hogy maga az egri közösséget is bevonjuk és megszólítjuk ebbe a program sorozatba. Azt gondolom, hogy 2026-ban is az a program, amit itt a kollégák összeállítottak, ezt a célt szolgálni fogja, és be fogjuk tudni mutatni, hogy Egernek a kulturális élet élete az egyfajta sokszínűséggel bír, inspiráló és nagyon komoly kulturális központtá tudunk válni a következő esztendőkben. Az a programsorozat, amit itt elkészítettek a kollégák, én úgy gondolom, hogy túlmutat egeren országos jelentőségű, és azt gondolom, hogy lesz nemzetközi kitekintés is belőle, tehát a nemzetközi figyelem is egy kicsit felénk fog fordulni ezzel a programsorozattal, hiszen lesz olyan kiállításunk, itt már a felvezetőben is említésre került a mindhárom kiállítás, amely azt gondolom, hogy világhírű fotóművészeknek a munkáit fogja bemutatni, de itt lesznek különböző kamarai zenei estek, színházi előadások, és természetesen a családoknak családi programot is be fogunk tudni mutatni, ezzel mutatva azt, hogy Eger milyen igényes és milyen gazdag kulturális program kínálata rendelkezik, és egyfajta modernitás felé is ellépünk.
Öt évtizednyi közös éneklés, emlékek és közös élmények jövőre ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a gyöngyösi Kantáre Városi Vegyes Kar. A jubileumhoz közeledve koncertsorozattal idézik fel az elmúlt évek legszebb pillanatait, miközben a közönséget is meghívják az ünneplésre. Az elmúlt 5 évtized élményeit, eseményeit, koncertjeit és a jövőbeli terveket Józsa Kalocsai Márta karnagytól hallják.
Szerintem egy egyedülálló dolog, hogy 50 éve egy úton halad, és a legnagyobb célja a zene és a kórus, és a, meg még a nevelés, tehát a zenei nevelés. Hát én csak az elmúlt 20 évre tudok visszatekinteni, jó, nem, ez se igaz, nem aktívan és tevékenyen az elmúlt 20 évén. Debütáltam azzal, hogy én 20 éve végeztem a Zeneakadémián, és én akkor ünnepeltem magamba egy kicsit a 20 éves évfordulómat. Azelőtt meg gyerekfejjel része voltam a zenének minden pillanatban, minden nap, minden órában, amit anyukám harcolt, vagy küzdött ezzel az egész tevékenységgel. Nem igazán tudok érzelmeket felhozni ezzel a dologgal kapcsolatban, én mindig is csak azt éreztem, hogy ez nagyon fontos dolog. És nem volt az, hogy most ez rossz vagy jó, vagy ez egy természetes állapot volt, amiben én belenőttem, benne is maradtam, némileg determinálta a sorsomat, de ez nem baj, és ez így volt természetes, így volt rendjén való. Onnantól kezdve, hogy gyerekkoromban a zánkai táborba, ahol a gyerekkórus nagy bulik voltak, és ugrálás a szalmakazlakba, és tehát a nagy játék, a nagy éneklés-től kezdve egészen a minősítő koncerteknek a reszkető félelméig, hogy jaj, mi lesz, jaj, meg lesz, most is kirázott a hideg. Nagyon sok, az én diplomakoncertemet, ahogy az akadémián megcsináltuk együtt, közösen, ahogy együtt dolgozhattunk nagy karnagyokkal, nagy zongora kísérőinkkel, Olics Lacival például. Szóval nagyon sok minden jönne eszem. Az a rengeteg ismerős, akik most nincs ennek közöttünk már, mert vagy idősebbek, vagy meghaltak, vagy elkerültek más nagyvárosba, de például annak idején a Promuzika vegyes karma, akik nagyon jó eredményeket értek el nemzetközi szinten versenyeken, ott voltak fiatalként, lelkes kisökor. Hát ezek mind jönnek csős. Már nagyon régóta foglalkoztat, hogy nem egyedülálló egynapos koncerteket szeretnék csinálni. Igazából én egy 5-6 napos turnét terveztem már régóta, de ebből most az valósul meg, hogy egy 3 napos koncertsorozatot próbálunk meg, vagy próbálunk ki. A nagybőjti időszak nagyon adta magát, nagyon sok kórus művünk kapcsolódik ehhez a témakörhöz, és most sikerült egy olyan műsort összeállítanunk, ami egészen a reneszánsztól a 21. századig képviselve van mindennel. Tehát barokk van, romantika benne, tehát olyan, nagyon sok minden. Egy gyönyörű, széles műsorral, hát nagyon értékes anyag.
Az elmúlt több mint 7 hónapban 12 000 látogatója volt az újranyitott Szerencsé úszodának. A babaúszástól a szépkorú, akik diákok és hobbiúszók mind éltek a városi létesítmény kínálta sportlehetőséggel. Dr. Kont Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, egyértelmű sikerként tekint az úszodára, amelynek fenntartásához a kormányzattól is érkezik támogatás.
Azt gondolom, hogy Szerencs város életében, és igazából az egész környék életében a tavalyi év az egy mérföldkő volt, hiszen 5 év után ugye kinyitott az úszoda. Ebben kaptunk segítséget, tehát a sportügyi államtitkárság segített a működés finanszírozásában is, illetve korábban megtörténtek azok a felújítások, amire szükség volt, tehát tényleg azt gondolom, hogy már mindenki nagyon várta, hogy ez a nyitás megtörténjen, és láttuk a helyiek visszajelzését, hogy nagyon-nagyon várták olyan értelemben is, hogy több turnust kellett meghirdetni az úszás oktatás tekintetében. Házi versenyen 160-an voltak, tehát hogy igazából látszik, hogy a szerencsi gyerekek örülnek annak, hogy kinyitott ez a tényleg nagyon szép uszoda. Viszont nyilván ennek a fenntartása az egy nagyon költséges, nehéz dolog. Úgyhogy polgármester úrral én tavaly év végén beszéltem arról, hogy hogyan kellene az idei évre is támogatást kapnunk a városnak, és igazából ebben elindultunk közösen. És írtunk levelet Schmidt Ádám államtitkár úrnak, akivel én utána többször is egyeztettem, és azt gondolom, hogy egy hatalmas dolog, hogy az az összeg, amit a város kért, alapvetően egy az egyben meg is érkezik ide. Ez egy azért óriási segítség, hiszen is sokkal elérhetőbb áron tudja biztosítani azt a lehetőséget a város mindenki számára, és itt igazából a gyerekek a legfontosabbak, de azért itt felnőttek is vannak, egészen picik a babaúszás, tehát hogy itt igazából olyan áron tudja biztosítani, ami sokkal elérhetőbb. Éppen ezért ez a működési támogatás a legnagyobb segítség, amit kaphattunk. Úgyhogy nem csak a tavalyi év volt a szerencsi úszás éve, azt gondolom, hogy az idei is az lesz.
A szerencsi úszodának a kormány több mint 116 millió forintot biztosít arra, hogy a létesítmény 2026-ban is zavartalanul fogadhassa a sportolni vágyókat. A bejelentést a helyszínen tették meg, ahol jelen volt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is.
Az a megkeresés érkezett hozzánk a tavalyi év végén, hogy 2026-ban képviselő azt és a polgármester szeretné, hogy az úszoda változatlan formában működne, és ennek ellenértékeként 116 millió 800 ezer forint támogatást kértek, amit a magyar kormányzat segítségével és jóváhagyásával a sportállam titkárság tud biztosítani Szerencs városának. Nagyon fontos számunkra az valóban, hogy óvodáskorúak, fiatalok, iskolások, akár akik versenyszerűen sportolnak, akár akik csak hobbi szinten járnak le ide, tanulják meg ezt a gyönyörű alapsportágat, ennek a sportágnak az alapjait tulajdonítsák el, tegyék magukévá, sportoljanak minél többen, sportoljanak a középkorúak, sportoljanak a szépkorúak, használják ezt az uszodát. Ha kijön innen egy jövendőbeli bajnok, annak is nagyon örülünk, de ha nem, annak is, mert akkor is azt tudjuk mondani, hogy az a 12 ezer látogató, aki az elmúlt kicsit több mint 7 hónapban ellátogatott ide, az a visszaigazolás számunkra, hogy megéri Szerencs városának az uszodáját támogatni, mert akkor nagyon sok sportolásra vágyó honfitársunk is sportolási lehetőséghez.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdeti a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már a 15. alkalommal rendeznek meg a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzel fogható jelét viszik a nélkülöző családokhoz. A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet. Erre a célra adományozni lehet a www.karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. Kérik, aki teheti, adója 1%-ával is támogassa a Katolikus Karitász szolgálatát, vagyis a Karitász támogató alapítványt. Tegyünk tanúságot az irgalma szeretet gyakorlásáról az idei nagybőjtben is, és járuljunk hozzá tartós élelmiszerrel a Katolikus Egyház segélyakciójához, buzdít a segélyszervezet, hozzátéve hálás szívvel köszönik a rászoruló testvéreinknek szánt adományaikat. A bőjt nem csupán lemondás, hanem befelé fordulás és lelki gazdagodás, ezt mutatták meg a bizánci dallamok a Görög Katolikus Múzeumban Nyíregyházán. Bubnó Tamás és a Szent Atanász kórus koncertjén a csendesebb, visszafogottabb énekek mély spirituális tartalma került a középpontba. A bőti énekek csendesebbek, visszafogottabbak, jól illeszkednek a Nagyszent Bazil vagy az előszenteltek liturgiájához. Ugyanakkor, mint arra Bubnó Tamás is elmutatott, ezek a dallamok nem a szomorúságot hordozzák.
Ez nem egy ilyen szörnyű dallam, vagy szóval nem arra kell gondolni, hogy valami szörnyűséget éneklünk ilyenkor, hanem egyszerűen visszalépünk abból az újongásból, mert majd úgy is jön a húsvét, és úgy is fogunk. Úgyhogy ezek zseniálisan meg vannak alkotva minden egyes bizánci hagyományú részen, tehát az országokban. Nyilván mindenkinek más, más az görögöknek, más a mediterráneumnak, a ciprusiaknak, más nekünk, más a románoknak, más ukránoknak, tehát nagyon sokféle kultúra jön és adja össze mindazt, ami van neki évszázadok alatt. Tehát ez nem kevés, mert itt mégiscsak arról van szó, hogy ezek a dallamok nem olyanok, hogy egy zseniális zeneszerző írta volna, vagy egy még zseniálisabb egy másikat, vagy átdolgozta volna, hanem ezt egyszerűen kialakult sok száz év alatt, mindenki hozzátette, amit tudott, aztán meghalt, de a dallam itt maradt. Tehát ez a csodálatos, hogy ez, hát ez az igazi népzenei módon átörökít, ahogy a népzene is, ahogy Kodály meg Bartók mondták, annál jobb nem nagyon lehet, mert azt 6-7-800 évig írták esetleg. Míg egy ember csak 60-70-80 évig tud írni maximum.
Szabó Irén, a múzeum igazgatója.
A múzeumunkban már hagyomány a múzeum nyitása óta, hogy a Szent Atanász kórus vendégszereplésével a Nyíregyházi és a környékbeli érdeklődőket szeretnénk bevezetni a Keleti Egyház zenei életébe. Nagyon nagy szerencsénk, hogy a Szent Atanász Hittudományi Főiskolán tanít Bubnó Tamás Lizdias karnagy, a Szent Efrém kórusnak az alapítója, és ő egyben a szakmai vezetője a Szent Atanász kórus, és így helyben van egy kitűnő szakember, és ő maga ajánlotta, hogy szívesen tart ilyen zenetörténeti kis kurzust. Tulajdonképpen ez más már 2 éve tart.
A böjt nem csupán lemondás, hanem befelé fordulás és lelki gazdagodás. Ezt mutatták meg a bizánci dallamok a Görög Katolikus Múzeumban Nyíregyházán. Erről szólt az összeállításunk az imént. Március 27-e és 29-e között szeretettel várják az érdeklődő fiatalokat az Egri Érseki Papnevelő Intézet nyílt hétvégére. A vonatkozó plakát és a részletes információkhoz vezető QR kód megtalálható a szeminárium Facebook oldalán, valamint az Egri Főegyházmegye honlapján is a hírek között. Március 14-én avatják fel a Heves-Márvenyei Csány község központjában a Pádár Sándor tervei alapján megvalósult Regnum Marianum emlékparkot és emlékmű együttest, amely a több évszázados keresztény hagyományok és a magyar történelem sorsfordító eseményei előtt tiszteleg. Az ünnepségen beszédet mond Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, az emlékművet megáldja Medvegy János esperes plébános. A rendezvény 15 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Csányi Római Katolikus templomban, majd a résztvevők átvonulnak az emlékparkba, ahol sor kerül az emlékmű ünnepélyes avatására és megáldására. Az emlékmű központi eleme Ecker Robert szobrászművész Turulmadár alkotása, a magyarság történelmi és lelki örökségének fontos állomásait idézi meg, a magyar eredet hagyományát, az országfelajánlást, Csány 700 éves keresztény múltjának első írásos említését az 1332-es pápai tizedjegyzékben, valamint a magyar szabadság küzdelmek nagy korszakait és a trianoni békediktátum következményeit. A kezdeményezés célja, hogy az emlékpark a jövőben Csány és a térség közösségi emlékezésének és történelmi tiszteletadásának meghatározó helyszíne legyen. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a közös megemlékezésre. Március 14-én szombaton 14 órától Heves vármegyében nagykökényesen háladó és engesztelő keresztutat tartanak. Az idei immár 12. alkalommal megrendezendő községi keresztút mottója, a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestye és harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. 120 év hangja, zenés áhítat lesz a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társszékesegyházban március 15-én vasárnap 19 órakor. Vesperást vezet Csordás Gábor plébános a város papjaival, és az énekeket a nyíregyházi ökumenikus szkóla vezeti. A közös imádságban hálát adnak a 120 év szolgálatáért, és kérik Isten segítő kegyelmét a megújuláshoz. A zenés áhítat második felében pedig hangverseny lesz, több kórus énekét és Szotyori Nagy Gábor, a Szent István Bazilika orgona művész játékát hallhatja az érdeklődő közönség. Ismét bemutatják a Sári Pasiót Abasáron március 28-án 19 órakor a Szent Péter és Szent Pál apostolok templomban. Ennek immáron a több jelenettel bővített és több szereplős felújított változata lesz látható, tájékoztattak a szervezők. A Sári Pasió különlegessége, hogy egy mai hitét kereső ember tekintetén keresztül láttatja Jézus utolsó földi napjának történetét. A férfi mai ruhában követi és éli át Jézussal együtt a Golgotára vezető utat. Megszólal még a színen a kísértő, akit mindannyian ismerünk. Ő az, aki élete fókuszába Isten és embertársai helyett kizárólag önmagát helyezi. A történetet tehát a fekete zakós és a kísértő narrációjával hallgathatjuk, az ő hangjuk mozdít ki minket, von kérdőre a darab mélypontjain, ki vagyok én a történetben. Az előadás azokat a kérdéseket teszi fel, amelyeket talán mi magunk is gyakran megfogalmazunk. Ki nekem Jézus? Jelente számomra valamit Jézus kereszthalála? Értem-e a megváltás lelki és gondolati tartalmát? A kérdések elhangzanak, de a válaszok keresését a nézőre bízzák. A fekete zakó szereplővel együtt mi magunk is belépünk a Passió történetébe, stációról stációra szemlélve Jézus útját, egyre közelebb kerülhetünk Krisztushoz, elveszett önmagunkhoz, és talán a Passió végére válaszokra, valamint újra életcélokra lehetünk. A hagyományokhoz híven idén is megrendezik az Egedhegyi keresztutat március 28-án szombaton. Gyülekező a Dobótéren lesz a Minorita templom előtt 9 órakor, indulás majd 9:30-kor. A keresztút után lehetőség lesz az Egedhegyi kápolna romjainak megtekintésére, illetve egy ismertető meghallgatására. A programot esőben is megtartják, de akkor rövidített útvonalon. A Mindszentineum Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága 3 fordulós online vetélkedőt hirdet 9-től 12. évfolyamos diákok számára Mindszenti József bíboros hercegprímás esztergomi érsek életéről, munkásságáról. Arra hívják a középiskolásokat, alakítsanak csapatokat, mélyüljenek el történelmünk egyik meghatározó alakjának életében, majd mutassák meg tudásukat. Jelentkezni március 20-áig lehet. A verseny célja, hogy játékos, ugyanakkor elmélyült formában ismertesse meg a fiatalokkal tiszteletreméltó Mindszenti József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek életét és munkásságát, valamint felhívja a figyelmet 2 kiemelkedő évfordulóra, Mindszenti József hercegprímási kinevezésének 80., valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A versenyre a diákok 3 fős csapatokban jelentkezhetnek. A június 15-ig zajló vetélkedő 3 online fordulója során a résztvevőknek Mindszenti József életéhez és munkásságához kapcsolódó feladatlapokat kell kitölteniük és visszaküldeni a megadott határidőig. A felkészülést irodalomjegyzék segíti. A legeredményesebb csapatok ősszel Zalaegerszegen személyes döntő mérhetik össze tudásukat, valamint tárlatvezetésen vehetnek részt a Mindszentineum állandó kiállításaiban. Az első 4 helyezett csapat értékes nyereményekkel térhet majd haza. A jelentkezési határidő tehát március 20-a. Jelentkezni az első forduló feladatlapjának kitöltésével együtt lehet. A kitöltött jelentkezési lapot és feladatlapot a titkarság@mindszentineum.hu e-mail címre várják. Miskolcon a Mindszenti Plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást majd június 1-én lehet betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az ilyen alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Leur peau pressée dans leur corps laissé, leur passé se dévoile dans les pas, sans se soucier. Et suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pont. Leurs visages comme des masques me font l'affaire répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière sera. Passera, la dernière restera. Que la fête sera faite à sa capacité de prendre le fait qu'il est sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'automne déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge me mettent au recevoir de vingt. Passe, passe, passera. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, ce remous qui m'anime à travers tant d'années d'un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement, c'est les gens dans la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libres s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent dans ce monde glissent, trempent, se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer le dandy. Que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. La dernière restera. Non pareil, passera. La dernière restera.
A régió sportja.
Pontosan 100 éve született a nyíregyházi hosszú távfutó Kovács József, azaz Bütyök. Sikerrel zárult a Magyar Parasport Napja a Miskolci Egyetemen. Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója. Új sportkoncepciót készít Debrecen. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Pontosan 100 éve született a nyíregyházi hosszútávfutó Kovács József, azaz Bütyök. A legendás sportoló 1956-ban 10.000 méteren ezüstérmet szerzett az olimpián. A jubileum alkalmából számos programot szerveznek Nyíregyházán. A napokban a Város és a Kovács Bütyök Sportegyesület és olimpiai baráti kör egy vetélkedőt szervezett az atlétikai centrumban. Ez a létesítmény azért kiemelkedő, mert pár napja még a profik futottak itt, ma pedig az iskolások számára rendeztünk egy eseményt, igazi multifunkciós csarnok, mely sok rendezvénynek lehet az otthona, mondta Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Sikerrel zárult a Magyar Parasport napja a Miskolci Egyetemen, ahol az érdeklődők kerekes-székes kosárlabdát, boccsát és paravívást is kipróbálhattak. A programot Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora nyitotta meg.
A sport önmagában stratégiai terület az egyetemen. Külön pénzt fordítunk arra, hogy egy magas színvonalú infrastruktúránk legyen. Külön ösztöndíjat adunk a hallgatóknak, hogy tudják összeegyeztetni a sportot a tanulással. És külön működtetünk fogyatékkal élő hallgatóink számára ösztöndíjakat, programokat, órákat, elkülönített segítség és bánásmódot annak érdekében, hogy mindenki, aki a Miskolci Egyetemen megjelenik, ugyanolyan teljes értékű egyetemi polgárnak érezhesse magát. Nagyon nehéz azoknak a sportolóknak a dolga, akik különböző hátránnyal küzdenek, viszont óriási tisztelet azért, hogy mindezek ellenére a saját munkásságukkal, a saját tevékenységükkel hívják fel a többségi társadalom számára egyrészt a figyelmet, másrészt azt, hogy olyan emberfeletti tevékenységet legyen az a sport területe, mint amit ma ünneplünk, vagy éppen az élet, vagy a tanulás más területe, hogy amit ők csinálnak, az példaértékű, és arra külön fel kell hívni a figyelmet. Nem csak a mai napon, hanem az év 365 napján mindig.
Az esemény díszvendége, az intézmény hallgatója a sikert olimpiai bajnok gátfutó Gál Nikolett volt. A sportoló a pódium beszélgetésen kiemelte, a sok áldozat és munka végül meghozta gyümölcsét a nemzetközi porondon is. A rendezvény célja idén is a szemléletformálás és a közös sportélmény volt. Bene Szilárd, a Miskolci Egyetem sportközpont vezetője az érzékenyítés fontosságára hívta fel a figyelmet.
Idén már 9. alkalommal ünnepeljük a Magyar Parasport napját. Azért a magyar parasport az egészen 70-es évekig vezethető vissza. Mi itt a Miskolci Egyetemen a Miskolci Egyetemi Parasport napot természetesen ehhez a dátumhoz szoktuk kötni és egy közeli napon megrendezni, amikor is ugye a hallgatókat és az itt oktatókat és dolgozókat is könnyebben elérjük. Idén már 5. éve, hogy csatlakoztunk ehhez a Magyar Parasport Napja mozgalomhoz. Az első 3 alkalommal az egyetemi körcsarnokban adtunk helyet ennek, hiszen ha már sport, akkor legyen sporthelyszínen. Viszont tavaly gondoltunk egy nagyot, és úgy voltunk vele, hogy akkor mozduljunk ki a biztonságos környezetből, és ne azt várjuk, hogy a hallgatók és az oktatók majd odajönnek, hanem menjünk mi oda, ahol a hallgatók és az oktatók vannak. Úgyhogy tavaly első alkalommal már bejöttünk az egyetem díszaulájába és az üveg előcsarnokba, és jártukban, keltükben így sokkal könnyebb megszólítani is az embereket. Egyrészt látják, másrészt itt a kollégáimmal és a sportszervező hallgatókkal együtt próbáljuk őket invitálni arra, hogy a különböző aktivitásokat próbálják ki. Egyrészt nézzék meg, másrészt tapasztalják meg, hogy milyen, hiszen azt gondolom, hogy ennek az érzékenyítésnek ez a lehető legjobb módja. Üljön bele, próbálja ki, menjen egy kört a vakvezető kutyával, és teljesen másképp fogja látni onnantól kezdve az egész parasportot. Egyfelől az egyetem mindig keresi az úgynevezett harmadik missziós tevékenységeket, amikor az egyetem infrastruktúráját és tudását és eszközeit felhasználva próbál egyetemen kívüli célokat is megvalósítani. Ilyen ez is, hiszen azt gondolom, hogy minél több helyen hívjuk fel erre a figyelmet, annál jobb eredményt érhetünk el, és annál több emberhez, a széles társadalomhoz tudjuk eljuttatni azt az üzenetet, hogy igenis vannak nagyon jó parasportolóink, igenis fontos, hogy ővelük is ugyanúgy foglalkozunk, mint az épp sportolókkal, és az, hogy bemutassuk azt, hogy miben változik meg az adott sport, illetve hogy épp emberek számára milyen nehézséget okoz esetleg egy speciális sport kipróbálása, mint például a boccsa, ahol az előbb porig lettem alázva, tehát, mert hát egy profi boccsás Katinka, amellett, hogy bemutatta, amellett hát profi módon nagyon udvariasan, de legyőzött. De ugyanez igaz a kerekesszékes vívókra, vagy itt a kerekesszékes kosárlabdázókra, szerencsére azért már ezekkel a sportolókkal, illetve ezekkel a különböző fogyatékkal élő emberek egyesületeivel régi a kapcsolatunk. Többször is, nem csak parasportnap alkalmával, hanem az egyetemi sportnapon is találkoztunk már velük. Így azt mondom, hogy mert én is egy kicsit gyakorlottabb vagyok a kerekesszékes kosárlabdázásba, de azért még messze elmaradok azoktól, akik ezt rendszeresen művelik.
Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója. Ugyanis a létesítmény használója, az MB3-as helyi csapat, az Ózd Sajóvölgye működtetője, a Sajóvölgye Fozisuli Kft. 300 millió forintos állami támogatást nyert el a stadion felújítás első ütemére. Mindezt dr. Csuszda Gábor országgyűlési képviselő jelentette be a napokban Ózdon.
A jelenlegi kormányzatnak, a Fidesz-KDNP-nek kiemelt területe a sportélet fejlesztése. A napokban tudtunk beszámolni Ózd vonatkozásában egy jó hírről, hiszen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úr döntésének köszönhetően 300 millió forintból tudjuk első ütemben fejleszteni az ózdi sportlétesítményünket. Ez fontos több szempontból is, hiszen az ózdi sportéletnek rendkívül gazdag múltja van, és nekünk ebből kötelességünk és felelősségünk, hogy valamit visszaadjunk nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is, és másrészt feljutottunk az MB3-ba, amely kihívások elé állít minket, hogy fejlesztenünk kell a sportlétesítményt, ennek a megvalósítása fog tudni most megkezdődni a tavasszal. Rendkívül fontos az utánpótlás sportnevelés, hiszen nem csak élsportolókat kell, hogy neveljünk, hanem lehetőséget kell biztosítanunk a fiataloknak, a gyermekeknek arra, hogy mozogni tudjanak, hogy már gyermekkorban sajátítsák az egészséges életmódot, és erre a sport az egyik legjobb lehetőség. Másrészt kiugrási lehetőséget is jelent a fiataloknak, hiszen rengeteg fiatal ebben találja meg a boldogulását, és én rendkívül büszke vagyok arra, hogy ez a munka itt folyik a Sajóvölgye focisulinál, és hogy most már Ózd és Putnok együttműködésében tud ez megvalósulni. Ha ez a kormány marad, akkor biztosan támogatásra számíthatnak továbbra is a sportélet szereplői, hiszen ahogyan már mondtam korábban is, nem csak a versenysport, hanem az utánpótlás sportnevelés is egy kiemelt célterülete a mostani kormányzatnak, hiszen ez az egyik biztosíték arra, hogy a gyermekeket egészséges életmódra tudjuk nevelni.
Új sportkoncepciót készít Debrecen városa. A stratégia kidolgozásába a helyi sportszervezetek mellett a lakosság közreműködésére is számítanak. Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Különféle statisztikákat lehet arról olvasni, elsősorban a felnőtt lakosság vonatkozásában, hogy mennyien sportolnak rendszeresen, és azért ezek eléggé lehangoló adatok. Itt az 50-70%-ig mozog körülbelül a különféle felmérésekben az az arány, akik nem, vagy csak minimálisan sportolnak, tehát azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen változtatni kell, és meg kell tudni, hogy mik azok az akadályok, amik miatt ezek a lakosok nem sportolnak.
A város honlapján már elérhető kérdőíven bárki megoszthatja észrevételeit, sportolási szokásait és fejlesztési javaslatait. Novemberben adták át a Józsai futópályát. A futókör azóta is rendkívül népszerű, a helyiek élvezik, hogy természet közeli helyen sportolhatnak. A futás az egyik legnépszerűbb szabadidős mozgásforma, ráadásul az egészségre is pozitív hatást gyakorol, mondta Budai Király Edit, a Mozdulj Debrecen program óraadója.
Az egészségünkre a futás rendkívül jó hatással van, tehát kezdve annak, hogyha valaki elkezd akár csak sétálni naponta egy 5-10 percet, vagy akár csak egy kilométert is fut, a szívvizsgálati rendszerre rendkívül jó hatással van, tehát szépen fokozatosan csökken a vérnyomásunk, a pulzusunk rendben lesz.
A Józsai futókör a negyedik a városban. A mozogni vágyó debreceniek a Nagyerdei stadion körül, a Tócó völgyben és a Csapókertben is futhatnak. Emellett 22 kondiparkot is kialakítottak az elmúlt években. A városi infrastruktúra fejlődésére reagálva új sportstratégiát dolgoz ki tehát Debrecen városa, mondta Barcsa Lajos alpolgármester. A megreformált koncepcióval a gyarapodó kínálathoz szeretnék igazítani a jövő fejlesztési irányait. A koncepció megújítása azért is indokolt, mert bár Debrecen az élsportban az országos élmezőnyhöz tartozik, egy 2021-es felmérés szerint a koronavírus járvány után a lakosság jelentős része nem tért vissza az aktív életmódhoz. Habár a Mozdulj Debrecen és a hozzá hasonló mozgalmak érezhető előrelépést hoztak, a szakemberek szeretnék, ha a sportoló lakosok aránya tovább javulna. A sportkoncepció elkészítését a lakosság egy rövid kérdőív kitöltésével segítheti, amelyben beszámolhatnak szokásaikról, igényeikről és preferenciáikról. A kérdőív elérhető Debrecen város honlapján, valamint személyesen is kitölthető az új városházán, az uszodában és a jégcsarnokban. Barcsa Lajos hangsúlyozta, a tervezés során széles körben kikérik a helyi sportszervezetek és a lakosság véleményét is, hogy a stratégia valóban a debreceniek igényeit és elképzeléseit tükrözze.
Nagyon fontos a döntéshozatalunknál, hogy ők mit szeretnének, még mit igényelnek, akár a Mozdulj Debrecen program vonatkozásában, akár egyéb területen. Ezt szeretnénk a sportkoncepcióba beépíteni, az ő véleményüket, hiszen közösen élünk itt a városban, egy közösséget alkotunk, és a sportnak pedig egy közösség kovácsoló eleje is van. Ezt szeretnénk kihasználni az elkövetkezendő hónapokban.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Csoda szép, amíg nem élünk.
világ.